Most már hetek óta zárva tartanak Magyarországon a különböző keresztény felekezetek templomai a koronavírus járvány miatt. Mit gondol erről a helyzetről valláskutatóként? Tapasztalt már valaha ilyet? Tud-e ilyenről, erről a konkrét helyzetről most mit gondol, milyen benyomásai vannak?
Hát azt hiszem, ez az epidémia, ez a világjárvány, ez újdonság a világtörténelemben. Nem csak abból a szempontból újdonság, hogy milyen erővel és sebességgel tud terjedni interkontinentálisan, hanem még inkább azért újdonság, mert szinte mindent egyszerre mindenki tudhat. És ez a tudás, ez a túlinformáltság, ez rátesz egy lapáttal az egész vírus problematikájára. És így aztán nem csak abból a szempontból nem lehet megmenekülni a vírustól, hogyha valaki nem tartja be a szabályokat, akkor megkapja, hanem abból a szempontból sem lehet szinte megmenekülni, hogy az ember kénytelen tudni róla, és nap mint nap vagy naphosszat a vírus mint téma, és nem csak mint betegség jelen van az életében. És hát így persze természetesen a vallásos emberek életében is, és a vallási intézmények életében is, és valahogy mindenkinek hozzá kell állnia ehhez. És úgy veszem észre, hogy a keresztény egyházak Magyarországon azok elég gyorsan reagáltak, és elhitték a kormány szakembereinek az ajánlásait, vagy a kormány ajánlásait, komolyan vették, csatlakoztak a saját információs csatornáik segítségével ahhoz a felhívásokkal, amiket a kormány a maga csatornáin keresztül közölt, és elindult egy folyamat, ami elég gyorsan eljutott odáig, hogy a templomok bezártak, és a személyes találkozásokból online találkozások lettek. Ez érdekes helyzet, azt hiszem. Egyrészt érdekes azoknak, akik, hogy így mondjam, fogyasztói a vallási javaknak, szociológiai nyelven beszélve, tehát a vallási rítusokat igénylő lakosság számára, mert egyszer csak talán a hiány miatt rádöbben arra, hogy miért is fontos számára az istentisztelet és a vallási közösséggel való egyéb találkozási forma, amit megszokásból, rutinból, hagyományból űz, az mivel most korlátozott módon áll rendelkezésre, ezért kiderül az, hogy mi tartozik szorosan hozzá, ami most nem gyakorolható, és ezért fájón hiányzik. Másrészt az is kiderül, hogy mi az, ami másképpen is működik, másképpen is lehetséges. Úgy elképzelem magamban, hogy Magyarországon nagyjából 2000 helyen mondanak katolikus szentmisét vasárnaponként, egyszer vagy többször, és ott hát különböző papok, plébánosok mondják a prédikációkat. És most az internet viszont lehetővé teszi, hogy az ember ne a saját papját hallgassa, hanem válogathasson, és ne a saját kántorát hallgassa, hanem válogathasson. És a legkülönbözőbb kiváló szónokok most az interneten prédikációt mondanak, vagy kommentálják az ige szakaszt, és a hívő odahaza, hogyha ért hozzá, akkor fölkereshet más templomokat, sőt, adott esetben, anélkül, hogy otthonról kimozdulna, különböző felekezetek istentiszteleteit is meghallgathatja. Esélye van rá, hogy kevés erőfeszítéssel részt vehessen a felekezetközi ökumenikus Isten dicsőítésben, Isten tiszteletben. És ez egy nagyon érdekes helyzetet teremt most, és majd még ennél sokkal érdekesebb lesz az, hogy amikor vége lesz ennek az egész vírus cirkusznak, és levonul ez az epidémia, hogy akkor vajon milyen módon és milyen tapasztalatokkal, új tapasztalatokkal fognak újra az emberek elmenni a templomba, és hogy milyen új módon fognak örülni az offline találkozásnak, és esetleg milyen új módon lesznek kritikusak a istentiszteleten elhangzottakkal szemben.
Ugye az Európa Rádió egy református rádió, és segítsen nekünk egy kicsit megérteni a katolikus teológiai gondolatokat, hozzáállást különböző kérdésekhez. Például misét, szent misét egyébként egy pap egyedül tarthat, vagy van olyan megkötés a liturgiában, hogy legalább két embernek kell jelen lenni?
Ezek a szabályok a normális viszonyokra lettek kidolgozva, és a II. Vatikáni zsinat után az egyedüli misézés, azt a zsinat közösségcentrikus felfogása csak rendkívüli esetekbe engedélyezi. De most ez rendkívüli eset. Normális esetben az eukarisztikus lakoma a katolikus felfogás szerint ugyanúgy, mint a protestáns felfogás szerint egy közösségi alkalom, és nem csak arról van szó, hogy a pap az isteni felhatalmazás útján jelenvalóvá teszi a megváltót a szentségnek a színe alatt, ahogy ezt a szép katolikus kifejezés mondja, hanem arról is szó van, hogy a közösség találkozik, és egy közösségi esemény, és a pap idézőjelben mondva nem a közösséggel szemben és a közösség számára, hanem a közösséggel együtt mutatja be ezt a dicsőítő áldozatot az Atyaistennek, és ennek a kegyelméből részesülnek a jelenlévők, a pap is és a hívek is, és élhetik át azt a csodát, ahogy Krisztus föltámadt, és a kenyér és bor színe alatt a jelenvalóvá tud válni a közösségben. És a katolikus gondolkodás ezért aztán ezt az eukarisztikus lakomát, ezt a keresztény élet csúcsának nevezi, vagyis tehát, hogy ez az a találkozás az Isten és az emberi közösség között, aminél nagyobb, erőteljesebb találkozás nem képzelhető el, hiszen Krisztus testét és vérét veszi magához az ember, és másrészt pedig forrás is, mert ebből a találkozásból mindennél hathatósabb kegyelmek forrásoznak. Ez a katolikus gondolkodás, és abban nem szeretnék belemenni, hogy az evangélikusok vagy a reformátusok mennyiben térnek el ettől, de hogyha most nem teológus nyelven beszélek, hanem a társadalomkutató nyelvében, akkor azt mondom, hogy nagyon nagy különbség van minden szentmise, illetve istentiszteletet látogató hívő felfogása között, és ez a felfogás, ez egyéni jellegű felfogás, és nem feltétlenül a felekezeti határok mentén különbözik. Erre vonatkozóan ismerek kutatásokat is, és azok nagyon szépen kimutatták, hogy a katolikusok is élményt keresnek a szentmisében, és ugyanúgy az istentiszteleten az evangélikusok és a reformátusok is élményt keresnek, vágynak a prédikáció igazságai és lelkesítő mondataiból is élményt, hogy a lelkük megerősödjön, a Krisztus követési motivációjuk felerősödjék, és ugyanúgy a rítusból is erőt merítenek, a közös éneklésből, ugyanannak a rituális szövegnek a közös elmondásából, és egyáltalán abból, hogy együtt vannak szokatlanul nagy létszámmal, egy térben, rutinszerűen ismerős arcokat látnak, és az istentisztelet előtt is és után is emberi találkozások színes forgatagában vesznek részt. Ez az egész összességében mind-mind hozzátartozik ahhoz, hogy támaszt kapjanak az emberek az egyéni életútjukban és a nehézségeikben, és a szeretetük az megerősödjön.
Ez a mostani furcsa járványhelyzet olyan furcsa híreket is generál, amire talán korábban soha nem gondoltam, hogy ilyen lesz, de hogy idézzek most egy hírt, ez Felvidéken, Szlovákiában történt Hőlak községben, és olvasom a cikk címét, illegális misét tartott a papa szlovák faluban, lecsapott a rendőrség, írja az egyik hazai online portál, és nem túlzás, tehát tényleg kivonultak a rendőrök, mert hogy Szlovákiában már hamarabb hoztak olyan törvényt, hogy nem lehet szentmisét tartani, és ez még március elején történt, és még meg is próbáltak eltussolni az esetet, tehát hogy zárva volt a templom ajtó, aztán kiderült, hogy egy 20 emberrel mégiscsak tartott szentmisét ez a pap. Mit gondol erről a hírről?
Elnézést, hogy kinevettem, lehet, hogy a résztvevők számára sem a pap, sem a hívek, sem a rendőrök számára ez nem volt mulatságos helyzet. Én inkább onnan közelíteném ezt a kérdést, hogy vajon a vallási hozzáállás az emberi történésekhez, hogy az feltétlenül a racionális polgári szokásokat és törvényeket követni köteles-e, vagy pedig a vallásnak megvan arra az autonómiája, hogy szembe menjen az emberi racionalitás, vagy akár az emberi törvénykezés logikájával, vagy konkrét rendelkezéseivel. Hát nyilvánvaló, hogy az emberi racionalitás azt mondja, hogy ha a vírus tetfertőzés útján terjed, akkor lehetőleg el kell kerülni azt, hogy más ember által szétszórt cseppek elérjenek minket. Távolságot kell tartani, nem szabad egy teremben lenni, nem szabad megfogni a dolgokat, amit vírust hordozhatnak, és itt áll. Tehát ez az emberi racionalitás. De vajon számunk kérhető-e az elkötelezett hívőtől az a gondolat, hogy ő úgy hiszi, hogy az ő istene az erősebb a vírusnál, és bölcsebb az emberi gondolkodásnál és az emberi rendelkezéseknél. Hogy vajon nem gondolhatja a hívő, hogy ha a jóisten akarja, akkor misé nélkül is megfertőződhet, meg mise alatt is, ha pedig a gondviselés úgy dönt, hogy őt meg fogja óvni attól, hogy elkapja a fertőzést, akkor bármit csinál, akkor rajta lesz ez a kegyelmi védőruha. Akkor is, hogyha ő nem használja a védőruhát. Eszem ágában nincsen ezzel a gondolatmenettel bárkit arra buzdítani, hogy így gondolkodjék. Azonban valláskutatóként felteszem, hogy a hit, ahogy az evangéliumból is látszik, sokszor követel olyat, amit a józan ész tiltana, és sokszor beleviszi az embert olyan lehetőségekbe, amire józan ésszel egyáltalán nem gondolhatta. És hogyha Jézus magatartását megfigyeljük, vagy számos más zsidó próféta magatartását, akkor bizony azt látjuk, hogy sok szempontból igazodtak az emberi gondolkodáshoz és emberi törvényekhez, más szempontból pedig fölülírták azokat. Jézus azt mondja, én pedig mondom nektek is, ennél nagyobb törvény nincsen a világon. Ennél erőteljesebb logika egy keresztény ember számára nincsen a világon.
És ezek nyomán is kérdezem, hogy arra kérem, hogy képzelj el, hogy ön a tanácsadója valamelyik hazai keresztény egyháznak, vagy úgy mindegyiknek, hogy mit tanácsolna, hogy ebben a helyzetben az egyházak hogyan viselkedjenek? Amit most csinálnak az egyházak, az ön szerint jó-e, elég-e, vagy lehetne más, hogy kellene más, hogy ön szerint?
Szerencsére nem vagyok ilyen tanácsadói pozícióban, mert hát valószínűleg elakadna a szavam, hogyha nem csak így egy interjúban kellene elmondani a gondolataimat, hanem annak súlya is lenne. De amikor azt mondjuk, hogy egyház, akkor nem csak a katolikus egyház, hanem még inkább a protestáns egyházak nem csak a hierarchiára, nem csak az egyház központi intézményeire gondolnak, hanem az egyház közösségeire és az egyház tagjaira is. És ezt azért tartom most nagyon fontosnak hangsúlyozni, mert úgy gondolom, hogy rendkívül izgalmas, kreatív vitási tapasztalatra lehet szert tenni, ha az ember figyeli, hogy mit csinálnak az egyházak. Mert az egy dolog, hogy nincsenek nyilvános istentiszteletek, de vannak online istentiszteletek. Na jó, de ezen kívül még, hogy mennyi minden online spirituális, lelki, bibliás megosztást lehet találni, akár a Facebookon, akár különböző oldalakon, hogy hányan veszik elő a gitárjukat és énekelnek fel egy megzenésített zsoltárt, hogy hányan olvasnak fel Bibliát, milyen Facebook közösségek alakultak, hogy közösen mondják a Facebookon bekapcsolva a közös imádságokat, litániát, rózsafűzét, vagy más dolgokat. Költők, írók inspirálódnak attól a helyzettől, hogy most nem tudunk találkozni, és ezért megkeresik a maguk ihletében azt, hogy erre hogyan tudnak reagálni. És a plébánosok és lelkészek egész megdöbbentő ügyességgel képesek nem egyszerűen az offline elmondott prédikációt online térbe tenni, hanem másképpen prédikálni, képeket, zenei aláfestést csinálni, és így tovább. Szóval azt hiszem, hogy amikor így könnyen azt mondjuk, hogy az egyházak ezt csinálják, vagy azt csinálják, akkor elfeledkezünk erről a kreativitásról, a hívő emberek kreativitásáról. És márpedig most ez a offline találkozásokat közel lehetetlenné tévő helyzet ezt a kreativitást nagyon előhozta, és éppenséggel hívő emberként azt is gondolhatjuk, hogy a Szentlélek ott fú, ahol akar, és most lehetséges, hogy a Facebookon akar fújni.
Köszönöm, még szeretnék egy gondolatot Ferenc pápáról beszélni. Két hírt szeretném, ha kommentálna, vagy nyomán egy kicsit elmondaná a véleményét. Az egyik egy néhány nappal ezelőtti imádság a Ferenc pápának, amikor azt mondta, hogy kifejezetten a hajléktalanokért imádkozzunk, és azért, mert ugye mindenkinek azt tanácsolják, mindenkitől azt kérik most Európa szerte, hogy maradjanak otthon, de a pápa gondolt azokra is, akiknek nincs otthonuk, és milyen nehéz helyzetben vannak ők is egy járvány alatt. Mit gondol Ferenc pápa vírus alatti, járvány alatti szerepéről, lehetőségeiről, tetteiről?
Nehéz röviden beszélni erről. Ferenc pápa tevékenysége nagyon sokrétű. Egy dolgot szeretnék elmondani, méghozzá azt, hogy úgy látszik, hogy Ferenc pápa is, egyébként az elődjei is, II. János Pál is, Benedek pápa talán kevésbé, nem csak a beszédével, hanem még inkább a szimbolikus gesztusaival volt képes nagyon sokakat megszólítani. És úgy érzem például, hogy az a helyzet, hogy a pápa a vírusra és a járványra, erről az óriási járvány miatt az Urbi et Orbi áldást, tehát a városra és a világra mondott áldást, amit egyébként húsvétkor szokott mondani, azt most azt hiszem két héttel előre hozta, és a Szent Péter téren egyedül állva elmondta ezt az áldást. Ebből olyan mém lett, ahogy a pápa egyedül van a téren, ahol egyébként megszoktuk, hogy tömegek hallgatják lelkesen, hogy ez kifejez valamit abból, hogy mit jelent egyedül lenni társak nélkül, és mit jelent egyedül lenni az utcán, és mit jelent egyedül lenni Istennel. És lehetséges, hogy ezt nem fogalmazzák meg saját maguknak sokan, de akik egyszerűen persze zseniális fotósai vannak a Vatikánnak, de akik egyszerűen ezeket a képeket megosztják az interneten, azokat ez valahogy megérinti, hogy ez nem szokványos, talán egy picit elgondolkoztatja, és talán azt is megmutatja, ami Ferenc pápának az egész szolgálatának kezdete óta nagyon fontos, hogy ő szeretné Istent úgy képviselni ebben a világban, hogy az Isten nem az emberek fölött van, hanem az emberek között.
És ez egyáltalán nem olyan fontos, mint amikről most beszéltünk, de mégiscsak Ferenc pápához tartozik az is, hogy amikor már komolyan téma volt a sajtóban a koronavírus járvány, akkor március első felében Ferenc pápa megbetegedett, valószínűleg megfázott, és néhány programját le is mondta emiatt, és a sajtó rögtön azt akarta sugallni, nagyon ebbe az irányba vitte az erről való kommunikációt, hogy vajon Ferenc pápa a koronavírus fertőzött lette. Mit gondol erről a jelenségről? Ez egyszerűen azt jelenti, hogy ennyire középpontban van Ferenc pápa, hogy még ebből is hírt kreálnak, vagy mit gondol erről?
Hát ugye azt láttuk, hogy akkor is, amikor II. János Pált meglőtték, vagy síjelt, vagy amikor Benedek pápa beszédet mondott Regensburgban, és a iszlámról tett kijelentéseket, és hát aztán, amikor Ferenc pápa is a legkülönbözőbb furcsa dolgokat tette, akkor a média rácsapott ezekre a szokatlanságokra. Úgyhogy szerintem ez beleillik ebbe a sorba, és hát minél nagyobb a rendkívülisége egy hírnek, annál nagyobb a hírértéke, tudjuk jól, annál több olvasót hoz, annál több klikket generál. Nyilván, hogyha Olaszországra gondolunk, ahol a koronavírus számtalan áldozatot szedett már, akkor ebbe a háttérközegbe nyilván adódik az asszociáció, hogyha a pápa megbetegedik, akkor lehet, hogy koronavírusba betegedett meg, és hogyha ebbe betegedett meg, akkor lehet, hogy halálán van, vagy halálán lehet, és hát az óriási szenzáció, hogyha a pápa meghal. Én itt nem akarnék vele menni abba, hogy milyen kényszerek következtében jutnak el újságírók oda, hogy ezeket a fake news közöljék. Általában nem a konkrét újságíró az szerintem, aki, hogy úgy mondjam, vétkes ebben, hanem a szerkesztőségi kényszer az, amelyik szenzációt vár el az ilyen típusú sajtóktól, és az újságíró, ha nem akar munkanélkülivé válni, akkor kénytelen ezeket a alávaló koholt híreket vagy feltételezéseket megosztani.
Akkor tekintettel arra, hogy az Európa Rádió nem fake news gyár, akkor azt itt hangsúlyozzuk, hogy Ferenc pápa nem kapta el a koronavírust.
Nem tudni róla, és egészen biztos lehetünk benne, hogyha így lenne, akkor ő lenne az első, aki ezt közölné a világ nyilvánosságával, és kérni a híveknek az imádságát, hogy hamar felépüljön. Pont a Ferenc pápával kapcsolatban értelmetlenség, aki csak egy kicsit is ismeri a tevékenységét és a hozzáállását a nyilvánossághoz, értelmetlenség feltételezni azt, hogy az különösen a személyére vonatkozóan, hogy valami suskus van, vagy valamit el akarna titkolni. Ez egyszerűen ez nem fér bele a képbe.
Utolsó témát szeretnék még behozni a beszélgetésbe. Az idén szeptemberben lenne ugye az Eukarisztikus Világkongresszus Budapesten. Én nem találtam egyelőre arról hírt, hogy ezt lemondták volna, elhalasztották volna. Kérdezem önt, hogy esetleg van valamilyen információ arról, hogy mi lesz ezzel a kongresszussal?
Nincsenek extra információim. Hát biztos, hogy mindenki nagyon szorít, hogy meg lehessen rendezni ezt a világrendezvényt itt Budapesten, meg hát az ország más városaiban is, és hát nagyon sajnálatos dolog lenne, hogyha elmaradna, azt hiszem. Mindazonáltal más hasonló rendezvények esetében is sokan szokták mondani, hogy a felkészülés több eredményt hozott, mint maga az esemény. A felkészülés hoz, az esemény visz. A II. Vatikáni zsinattal kapcsolatban is vannak kommentátorok, akik megjegyzik azt, hogy a zsinati ülésszakok vitái, eszmecseréi, találkozásai, azok mennyire életszagúak, életszerűek voltak, és mennyire izgalmasak, és mennyire pesgőek. És aztán utána, amikor megszülettek a dekrétumok, akkor hát a megvalósítás tulajdonképpen unalmas hétköznapjai következtek el. És hát minden nagy rendezvény, a pápa látogatások is így szoktak lenni, hogy az előtte lévő évben nagyjából megáll az egyházi élet az illető országban, és semmi mással nem lehet igazából foglalkozni, mint azzal, hogy jön a Szent Atya, és aztán utána, amikor itt van a Szent Atya, akkor mindenki boldog egy rövid ideig, és aztán utána vége az egésznek, és sokan visszavágynak arra az időszakra, hogy amikor még csak vártuk. Lehet, hogy az Eukarisztikus Világkongresszussal is egy kicsit így leszünk majd, hogy készülnek sokan sokféle módon, és aztán amikor meg lesz és vége lesz, akkor azt fogják sóhajtozni, hogy bárcsak még készülhetnénk.
Beszélt itt most a Szent Atya jelenlétéről, de most ha jól értem, akkor ezt nem a 2020-as Eukarisztikus Kongresszusra mondta, csak egy példa volt, de kérdezem, hogy egyébként mit gondol, hogy Ferenc pápa itt lesz-e, ha lesz kongresszus, mert hogy a sajtóban voltak már olyan hírek, amik ezt rebesgették, de hivatalosan ezt én tudtam, amíg mindig nem erősítette meg a Vatikán.
Én nagyon csodálnám, hogyha Ferenc pápa szándékozna eljönni az Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra, és ezt még ne tudnánk. Ez nagyon furcsa lenne. Általában sokkal korábban szoktak a pápa látogatások nyilvánosságra kerülni. Látogatások tervei, és úgy tudom, hogy a 20-as tervek között nem szerepel magyarországi látogatás. Ettől még Ferenc pápát ismerve váratlanul is fölülhet egy helikopterre, és eljöhet egy órára, vagy másfél órára valamelyik szentmisére, de biztos vagyok benne, hogy ezt jóval előtte a püspöki kar, illetve a bíboros úr Erdő Péter meg fogja tudni, és meg fogja találni a megfelelő időpontot, amikor ezt nyilvánosságra is hozzák. Nem utolsó sorban azért, mert a pápa látogatás az nem csak egyházi esemény, és a pápa látogatás körülményeinek a pápa látogatás lebonyolításának a megszervezése az egy rendkívül összetett feladat, és ahhoz a legkülönbözőbb hatóságoknak nagyon-nagyon fel kell tudni készülni, ami időbe telik. Tehát az egy ilyen mesebeli elképzelés, hogy a pápa reggel imádság során eszébe jut, hogy egy szegény telepen, egy olaszországi menekültáborban milyen régen volt, és akkor beül az autóba, és elindulnak oda. Hát ez azért nem így van.